Christus éltet vagyom élni, hol üdvöm lelem. Küzdni egyre nem kell élni, míg el nem nyerem. Bűn, ha bár megtántorít, szent igény így bátorít. Meg nevestünk tör keresztül, én jutalma.
A Bibliánkat, és nyissuk ki Jakab apostol levele első részénél, tehát Jakab levele. Első rész. A 12. verset olvasom. Boldog ember az, aki a kísértésben kitart. Mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. Ebből a részből néhány verset felolvasok, bár nem igen fogom kifejteni, csak azért, hogy tessenek látni, hogy mi minden áll itt. Teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Kérem, különös hangsúly az, amikor Isten azt mondja, hogy a kísértés és a próbatétel idején, amikor az ember azt mondja, hogy a legnehezebb az életem állapota, és valóban így van, a legnehezebb állapot, akkor a parancs így hangzik, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Pont akkor, mikor nehéz, Uram. Igen, pont akkor. Pedig az ember itt érezné fölmentve magát, ebben az időszakban, hogy Uram, hát te is tudod, hogy milyen nehéz volt, hát nem lehettem tökéletes. És azt mondja, hogy pont akkor, amikor megoldhatatlannak, elviselhetetlennek és irgalmatlan iszonyatnak tűnik a helyzeted, akkor várom tőled a legfeszesebb engedelmességet. Pont akkor, ha megkeresik a miérteket. Miért gondolkodik az Isten így, és miért gondolkoztat így minket az Isten? Azt mondja, hogy ha valakinek köztetek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja és megadatik neki. De kérje hittel, semmit nem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt ide és tovahány, mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. A kétszínű minden útjában állhatatlan ember. Már ott tartunk, hogy ha valaki kételkedik, akkor az kétszínű. Már ott tartunk, hogy az minden útjában is állhatatlan, hogyha egyetlen dologban állhatatlan. Nem kemény ez az ige? És akkor hogy folytatódhat az, hogy boldog ember az, aki a kísértésben kitart? Mitől lesz benne boldog? Vagy a boldogan kell belemenni a kísértésbe? Teljes örömnek tartsátok, hogy ezek történnek veletek, és esnek rajtatok? Még mielőtt imádkoznék, hadd mondjam el nektek, kedves, hozzám nagyon közel álló testvérek, hogy sokkal több az életünknek a testi mozzanata, mint sem a lelki. És az lépten-nyomon kiderül. Imádkozzunk. Köszönöm, Uram, hogy gondoskodsz arról, hogy el ne feledkezzünk róla, hogy nem vagyunk a magunkéi. Köszönöm, hogy gondoskodsz róla, hogy meg ne feledkezzünk róla, hogy nincs itt maradandó városunk. És arról is te gondoskodsz, hogy itt a testi létünk idején lelki módon is tudjunk élni a te végetetlen kegyelmedről Jézusért. Arra kérünk, hogy érd utol a szívünket, és győzz le újra. Azzal, hogy meggyőzöl. Amen. Emlékeztetőül egy olyan igét mondok el, amiről az Isten nem engedi meg, hogy elfeledkezzenek a gyermekei. Ez ige így hangzik, hogy akik hozzám közel vannak, azokba kell megszenteltetnem és megdicsőítetnem minden népek előtt. Tehát akik hozzám közel vannak, azokba kell megszenteltetnem és megdicsőítetnem. Ha valaki ezt az igét keresi, megtalálhatja annál a történetnél,
amikor idegen tüzet visznek az Isten oltárára, és megemészti az Úr, megöli az idegen tűz vivőket. Minden embernek, aki az Istenhez tartozik a Jézus Krisztusban, egy különös, egyszerű parancsa van, egy feledhetetlen parancsa, az, hogy mindenkor készek legyetek. Amikor hazakészülünk, akkor azt tudja az embernek a szíve és a lelke, hogy bármelyik pillanatban szólíthat engem az én Uram. Bármelyik pillanatban. És arra készít föl, hogy a lelki életemben napra kész legyek. Nem akar engem ő váratlanul elszólítani, hanem azt akarja, hogy az én gyerekem az legyen kész a maga lelkével bármely pillanatban itt hagyni ezt a földi világot. Úgy mondta valaki, hogy úgy dolgozz, mintha mindig is itt élnél, de úgy készülj haza, hogy bármelyik perze mond, hogy indulok. Munkát végezni úgy kell, mintha mindig is itt lennék. Hosszú távon tervezve, becsületesen, abban is napra készen, de az elmehetelre, az Isten szólítására lélekben késznek kell lenni. Jézus kétszer beszél, és az egyik az úgynevezett tényleg messiás váró népre vonatkozik, a másik pedig a pogánságra vonatkozik. Azt mondja egy példájában, hogy és amikor a vőlegény kiáltása, vőlegény érkező kiáltás elhangzik, imhol a vőlegény, mindjárt alusznak. Aminek várni kéne a vőlegényt, mindenki alszik. És azt mondja övének, hogy föl kell ébresztenem, nincs mese, így nem lehet várni a vőlegényt. A másik pedig a pogányokról így szól, hogy esznek, isznak, adnak, vesznek, házasodnak, és nem vesznek észre semmit. És még jön az özönvész. Nem vesznek észre semmit. Azt, hogy az Isten jön, a haragja, jön az ítélete, jön. Életük gondolkodásán kívül esik. Nem vesznek észre semmit. Éppen ezért azt látom, hogy az élő Isten gondoskodik arra, hogy a fiakat ébren tartsa. Ne csak ébren tartsa, hanem edzésben tartsa. Ezért az történik, hogy különféle kísértésekbe hagyja esni az öveit, ahol ő próbál, míg a sátán kísért. Erről nem fogok beszélni, milliószor hallottátok, mi a kettő közti különbség. Az viszont már nem mindegy, az életemre nézve nem mindegy, hogy a kísértésben azt mondja, hogy tarts ki. Ez a szó érdekel, mit jelent, hogy a kísértésben tarts ki. Mi mellett, ki mellett, és hogyan? Ott a cserkész szobában most egy igehirdetés fog elhangozni Pálról és Hílásról, és egy különös megfogalmazás lesz majd ott, amit elmondok itt is, hogy mindenkinek van úgynevezett testre szabott saját börtöne, ahol téged kényszerít be az ellenségen, ahol téged kényszerít be ez a világ. Kérem, a leghamarabb börtönbe és fogságba ejthető a gondolat. A gondolataitnál lehet a legjobban megragadni téged. Történik valami, és első, hogy beindulnak a gondolataid, azokon keresztül megfogadsz. Tessék megfigyelni, hogyha egyszer leköti valami a gondolatodat, hogy pöröksz a körül. Figyeld be! De már nem jut eszedbe, hogy ez a te börtönöd, és más szánta neked, és nem tudsz szabadulni a saját elképesztőbb gondolataitól, ez lehet harag, indulat, tehetetlenség, vád, nagyon sokféle, nem tudom elmondani. Félelem, te megragad, és attól kezdve, mint egy be vagy börtönözve, gondolataid fogjaként. Mi történik? Ez a legklasszikusabb kísértett állapot, ahol Isten a maga igéjével, a maga gondolatával azért nem érheti el a szívedet, mert kipörgeted a sajátoddal. Pedig ő szól, de a tiéit pörögnek, mint a régi spél. És most figyeld meg, hogy bele lehet szédülni, bele lehet kábulni, lehet tőle hányni, össze lehet tőle esni, el lehet tőle gyengülni, lehet tőle pántolgni, a legelképesztőbb dolgok történnek az emberrel, csak azért, mert fogolyá lett a gondolata. Egészen más kifejezés van ott, amikor azt mondja, hogy ejtsétek fogjul mások gondolata Krisztus számára. A Istennek az igéjének a nagy hatalma, hogy aki nem is gondolt volna arra, hogy őt az Isten szereti, hogy ő az Istennek kedveltje, hogy ő az Istennek megváltotja, az ő bűnei megbocsátottak, hirdetetik az evangélium, és egyszer csak megragadja az Isten a te gondolataidat, kiszabadítja a bűn, a kétség börtönéből, az ördög rabságából, és magához emeli a gondolataidat, és rajta keresztül a szívedet, lelkedet. És akkor megváltozik a lelkiséged, megváltozik a biztonság tudatod, hogy hogy mondta Petőfi? Börtönéből szabadult csak lelkem. Na neki elég volt, ha a rónák végtelenül. Látta nekem, az túl kevés. Egy kurzus, ez nem számít. Azt mondja az ige, hogy akit szeret az Úr, azt ő minden körülmények között úgy vonja magához, hogy ne lehessen más kiutad a történéseidből, mint egyedül ő. Mint egyedül ő. Nézzük, ahol Istennek a békessége, öröme és világossága van, ott bizonyítottan teher is van. Tudom, hogy nem hangzik első hallásra értelmesnek, ezért elmondom még egyszer. Ahol az Istennek békessége, öröme és világossága van, ott teher is van. Így fogalmazta meg Jézus, az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű, és amikor az igáról beszélt, azt a képet használja, amit a magyarok is ismernek, járom szó alatt lett ismerős, amikor két tehenet befogtak járomba, mind a kettőnek be kellett a nyakát tenni ebbe a járomba, és úgy mentek, hogy be kellett fogni, hogy ne szabaduljon bele, látom, aki tudja, az ismeri, én is tudom, hogy mit jelent. Na most az én igám és az én terem arról szól, hogy az egyiket, az egyikbe hajtom csak a fejemet én, a másikban az én uramé van. Azért mondja, hogy az én terhem, mert ne tessék azt hinni, hogy mi visszük a szekeret. Ne tessék azt hinni, hogy ránk van az úgy bízva. Ott én csak mehetek mellette, és arra méltóztat, hogy egyszer magasságom a kerületek időnként vele, akkor átélem, hogy ez ige tényleg gyönyörűséges, és abban ott lesz majd a békesség, az öröm és a világosság, csak addig, amíg ezt nem látom meg, addig minden félelmetesnek tűnik. Szeretem megnézni a dolgoknak a fonákját, ezért hadd nézzük meg Sidrák Misák Abednégónak a történetét a fonákjáról. Soha nem derül ki, hogy négyen vannak, ha nem kerülnek tűzbe. Soha nem derül ki, hogy amit hittek, az mennyire valóságosan igaz, hogy az én Uram meg tud szabadítani. Soha nem derül ki, mennyire igaz, hogy veled vagyok nyomorúságodban. Ott vagyok el a tüzedben. És én tartalak téged, soha nem derül ki, csak a próbatételben, mert a kísértésben, hogy nem vagyok egyedül. Tessék megfigyelni, hogy valamelyik embernek hasonló próbatétele van, mint neked, nem tudsz vele egy lelkiletre jutni. Nem vigasztal téged, hogy a második ugyanaz a próbájának szenvedése, mint neked. Nem vigasztal. A másod megesik ugyanaz, mint te veled. Nem vigasztal. Abból nem származik erő. De abból, hogy meglátom őt, hogy ott van, abból igen. És hadd mondjam a legnehezebb képletet. Hogy a Golgotán azért nem kettő kereszt van, hanem három. Mert ott is ott van alatorért. És személy szó közelbe van, és halló közelbe, és meg lehet szólítani, és ő válaszol. Még a keresztre feszített sincs egyedül, hanem ott van Jézus. Tudjátok, mit jelentett ez a keresztények számára, akiket kereszt halálra ítéltek, hogy az én Uram előbb feszítetett meg ugyanígy. És átélték nem a kereszt közelségét, hanem a Krisztus közelségét. Most el kell mondanom neked, hogy el tudsz képzelni te a te Jézus Krisztusodról, hogy amikor azt mondta, hogy el nem hagylak téged, akkor egy percig is megcsalt volna. El tudta képzelni azt, hogy a te nyomorúságodban, a te betegségedben, a te beteg ágyadon, a te halál közeledbe, a te kísértéseidbe, hogy nincs ott. Amikor azt mondta, hogy veled vagyok. A kísértésekben sohasem hagyja egyedül az övéit. De a próbákban sem. A próbákban sem. Nézd, tudja, hogy miért kell ma neked ezt elmondania. Tudja a te történésedet. Világos, hogy beleszól, és azt mondja, hogy te, ne add fel. Ne esd kétségbe. A te cselekedeted épp legyen. Tökéletes legyen velem. Valamikor nem tudsz mást, mint rám hagyatkozni. Kérem, van egy pont, ahol az ember nem tud mocorogni se. Amikor eljött az idő, és egyet tehet, Uram, kiszolgáltatom magam neked, de csak akkor mondod ki, amikor már ki vagy szolgáltatva más erőknek. És azt mondja, hogy maradj végre vesztek, itt vagyok. Tudjátok, a vívnak ugyan ellened, az fennáll. Vívnak ellened. Az is fennáll, hogy gonosz dolgokat készítgetnek, fontolgatnak, tervezgetnek, és végre kellett hajtani. Ez is benn áll. És ebben a börtönös állapotodban azt mondja, hogy de én bemegyek hozzád.
mert a próbatételedben sem hagylak egyedül. Hadd mondjam el, hogy engem meg lehet akadályozni, hogy ne jöjjek ki a börtönemből. De Jézus nem lehet megakadályozni, hogy bejöjj hozzám. Nincs olyan zár. Nézek, hogy Péter ott van láncra verve, és eltökélték, hogy megölik, mert ha Jakabot megölték, most Péter következik majd. És megérkezik Istennek az angyala, és az elalélt Péter megbögdösi, a láncokat leveszi, és mondja, hogy menj, menj ki. Menj ki. Amikor ő azt mondja, hogy én veled vagyok, akkor azt akarja, hogy kezdj látni, te vak, és kezd érteni, aki nem értesz, és higgy újból tiszta szívvel, hogy kétségeskedtél. Nem hagylak magadra. A Krisztus népe kereszthordozó nép, és kérem, a keresztnek súlya van. Ezért a próbatételnek és a kísértésnek is mindig súlya van. És most szeretném elmondani nektek azt az egyszerű dolgot, hogy mennyire nem értettem én, és mennyire másképp értettem az Istennek a beszédét, amikor például arról szólt, hogy amikor valakihez jó akarattal van az Úr, még az ellenségeit is jó akaróivá teszi. Én mindig azt hittem és abban reménykedtem, hogy azt jelenti, hogy egyszer csak az ellenségem megváltozik, és oda fog jönni és átol engem, hogy Karcsikám, olyan piszok voltam veled szembe, de most én neked a legjobbat akarom, és most segíteni fogok. Azt hittem, hogy erről szól a dolog. Aztán meglepődve kellett tapasztalnom, hogy nem. Aki eldöntött, hogy fejbe fog vágni, az fejbe fog vágni. Aki eldöntötte, hogy engem ki akar írtani, és ennek a lépését, megteszi a lépéseit. Nem úgy lesz ő nekem jó akarom, hogy ő jót akar nekem, ő rosszat akar továbbra is. Csak az egészet valamilyen titkos módon Isten a javamra fordítja. Amit a gonosz nem tud, és meg sem álmodik, mert ő a halálomat tervezi. A másik igény, amit nem értettem, illetve egészen mást értettem alatt, az így volt, hogy senkit nem próbál az Isten erő felett. És nagyon sokszor mondtam, hogy az Uram ezt már ne csináld velem. Hát tudod, hogy az én erőm eddig tart, ettől kezdve viszont már nem bírom. És azt hittem, hogy ez arra vonatkozik, hogy az én erőm a mérce. És azt mondja, hogy sose volt az fiam. Isten előtt mérce. Na most Magdi néni. Hát ha sohasem volt az én erőm az Isten előtt mérce, akkor már hogy értelmezem azt, hogy nem próbál engem erő felett? Mert azt mondja, hogy aki a Krisztust kapta, mint életének ajándékát, életének vezetőjét, életének éltetőjét, annak a mindenre van erőm a Krisztusban, azt jelenti, hogy olyan erő felett próbát nem adok, amiben Krisztus és te nem állsz meg. Sose tervezett velem az Atya Jézus nélkül. Semmiben nem gondolkodott bennem Jézus nélkül. Azt mondta, hogy Jézusnak adtalak, ő meg azt mondta, hogy megtart engem. Ezért elképzelhetetlen vagyok Jézus nélkül. Elképzelhetetlen. Velem, mint akivel mindent meg lehet cselekedni, az ördög gondolkodik Jézus nélkül. De az Úr úgy gondolkodik, hogyha egyet megcselekedtetek ezek közül az én kicsinyeimmel, azt én velem cselekedtétek, ő nem lát engem soha egyedül. Hanem a Krisztusban szemlél engem az én atyám, mert az ő igazságát kaptam, az ő életéből kaptam életet, és az ő kegyelméből kaptam kegyelmet. Ezért én Isten előtt sem állok soha egyedül. És ama napon sem állok előtte egyedül, mert az én drága bizonyságtévő Uram, hogy ő engem megváltott, a pártfogom ott fog állni nem csak előttem, mint bírám, hanem mellettem, mint akié vagyok, mint tulajdonosom. Ezért, amikor arról szól az Isten igéje, hogy boldog az, aki a kísértésben kitart, ez azt feltételezi és jelenti, hogy a kísértésben végre a gyermek rátalált az urára, és ott, abban az állapotban az ő különleges együttlétük mégis boldog. Ha a próbák közepette káromkodsz, ha káromkodsz, ha trágárkodsz, ha az ideged pattanásig feszül és üvöltözöl, és akkor is ott van, csak te nem vagy boldog. És csak te vagy boldogtalan, mert a cselekedeteid nem tökéletesek. És ha a próbák idején te elbuksz, és az ördögöt igazolod, hogy ez bukik, ez érdemes kísérteni, és elbuktál, akkor nem boldog vagy, hanem leterhelődik a lelkiismereted. Leterhelődik a lelked, és bevakulsz. És én nekem ma azok felé van mondandóm, akik elbuktak. Akik nem állták a harcot vitézül. Aki a kísértésre belebukott. És nyilvánvalóan szégyent vallott. Amikor Péter azt hitte magáról, hogy ő hűségesebb Jézushoz mindenkinél, akkor gondolj te is nyugodtan magadra. Hiszen szíved mélyén olyan sokszor elmondtad, hogy Uram, én hűséges akarok lenni hozzád. De amikor azt mondja, hogy az első kísértésbe belebuksz, és egy mártal kakasztó hajnalt jelenti neked a sötétség érkezését, és győzelmét jelenti Péter, akkor szembesülsz igazi harcos önmagaddal, hogy te nem vagy vitéz. És Péter sír, és az önértékelése, hogy azt hiszem, inkább visszamegyek halászni. Nekem nem sikerült ezt a Jézust követni, én nem tudok hűséges, én nem tudok győzni. Én bukom. Aztán nyilvánvaló volt előtte, hogy a tanítványságot is eljátszotta. Kérem, nincs borzalmasabb, amikor szembe kell nézni azzal, hogy amire az Isten kijelölt téged, te éppen abban használhatatlan vagy. Szembenézni az, hogy nem érek semmit. Uram, nem érek semmit. Én nem vagyok szent és hűséges tanítvány. És visszamegy élni a régi életét, visszamegy halászni. Testvére, ha megtörtént volna már veled, ez a messzerem képtelenség, hogy elbuktál a Krisztus hitben, és magad előtt is nyilvánvalóvá vált, hogy te alkalmatlan vagy arra, hogy Jézus Krisztust kövessed. Arra pedig végképp alkalmatlan vagy, hogy te boldog győztese legyél. Akkor most figyelj. És Jézus meghalt, és feltámadott. És a halászni visszament Pétert megkeresi újból. Nehogy azt hidd, hogy téged egy percig is szem előtt téveszt a te hűséges, megváltó Jézus Krisztusod. Nehogy azt hidd, mert te elbuktál, ő megváltoztatta az akaratát, nem. És tessék nézni, szemrehányás nincs, bűnbocsánat kijelentése nincs, egyszerűen egy kérdés sor tesz fel, és azt mondja, hogy te Péter, szeretsz engem? És csak azért hallhatjuk a választ, mert úgy döntött, hogy halld egyszer vissza a lelked válaszát. És azt válaszolja a lélek, hogy te tudod, Uram, hogy én szeretlek téged. És nem azt mondja, hogy te fiam, neked ennyi minden belefér a szeretetedbe, hanem azt mondja, legeltesd az én nyájamat. Aztán újra kérdezi, tehát újra azt mondja, hogy őrizd az én nyájamat. Nézd! Azért keresett meg téged ma az igével a te urad, mert tudja a történéseidet. Tudja a nehezeidet. Ismeri a te börtönödet. Ismeri a gondolataidnak a megtépkedését. Ismeri annak a félelmét és súlyát. És tudod, tudja, hogy megint rá van szükséged. Megint a kegyelmére, megint a szeretetére. Megint arra, hogy tisztába tegyen, és megteszi. Ha nyakszor, ő nem számolja. Mert úgy döntött, amikor rólad volt szó, ez a Jézus Krisztus, hogy Atyám, akarom, hogy ahol én vagyok, ő is ott legyen. És ezt véghez viszi. És amikor jön a próbatétel, akkor ha örjöngeni kezdesz, visszamondatja a lélek, hogy szeretsz engem, hogy kiózanodj. És hadd mondjam neked, nem késtél el a válasszal. Belecsapjon az ördög, hogy véged van, hogy neked nincs tovább. Ő ezt szeretné mondani. Azt mondja, hogy nem, megőrizlek, megtisztítalak, mert akarom, hogy ahol én vagyok, te is ott legyél. És most, hát nézd meg a saját börtönös állapotodat, amiben vagy. Nézd meg a feladataidat, amiket meg kell oldani. Nézd meg, hogy mit csinálnak a barátok, ismerősök, rokonok, családtagok veled. És egy valakit néz ma, aki azt mondja, hogy én szeretlek téged. És ha nyugodjon meg a te szemed ezen a Jézus Krisztuson, ő ért hozzád egyedül. Ő ért hozzád egyedül. Befejezem. Így történik, hogy ez a Péter, amikor újjászületik, kimond valamit, már nem érdekli, hogy mi történik vele, börtön, vagy fejjel lefelé a kereszten, vagy verik, gyalázzák, kergetik, azt mondja, hogy én megtanultam valamit, hogy nekem az Istennek kell engednem, és nem az embereknek. Ne engedj az emberek keserítésének. Engedj te csak az Isten szerelmének, hiszen ő lett a te osztályrészed. És ezzel fejezem be. A te osztályrészed az Isten szerelmében van. Amen. Uram, senki más nem vigasztal minket, csak Te. Senki nem jön felderíteni a mi szívünknek, lelkünknek állapotát, csak Te. Uram, mindenki csak terhel. Minden terhel pedig lenyom. Egyről Te vagy, aki azt mondod, hogy vesd rám a terhedet, én gondot viselek rólad. Adj, Uram, nekünk hitet, hogy minden teher rád vethető. Adj nekünk, Uram, hitet, hogy minden körülmények között meg tudjuk vallani, hogy itt is, ebben is velem van az Isten. Nem félek, és nem csüggedek. És amikor a szemünk kiutat nem lát, akkor Uram, hadd nézzük azt az egyetlen dolgot, amit igét kijelentett, hogy a Golgota keresztjén a szabadító Úr mindenből szabadítást szerzett. Növeld a mi hitünket, édesatyánk, a Krisztusban. Amen.
Egyedül ide.